Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, az ő szent fiántól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Testvérek, magasztaljuk Urunkat, ahogyan énekeltük most Isten tiszteletünknek kezdetén, a 91. Zsoltár első verszakát énekeljük el. Énekeljük mind a hét szakát ennek az éneknek, kérte a pár énekének, hagyjad az Úristenre, de minden utadat.
Amen.
a mi segítségünk, Jézus tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Testvéreim, hallgassuk meg Istenünk igéjét, ahogyan azt írva találjuk János evangéliumában. János evangéliuma 9. részéből olvasom az igét, az első 18 verset. Amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vakembert. Tanítványai megkérdezték tőle: Mester, ki vétkezett, ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt: Nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Nekünk, amíg nappal van, annak cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Ezt mondta, és a földre köpött, sarat csinált a nyállal, és rákente a sarat a vakon született ember szemeire, majd így szólt hozzá: Menj el, mosakodj meg a Siloám tavában, ami azt jelenti küldött. Az pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért. A szomszédok pedig és azok, akik látták, hogy azelőtt koldus volt, így szóltak: Nem ő az, aki itt szokott ülni és koldulni? Egyesek azt mondták, hogy ez az, mások pedig azt, hogy nem, csak hasonlít hozzá. De ő kijelentette: Én vagyok az. Erre ezt kérdezték tőle: Akkor hogyan nyílt meg a szemed? Ő így válaszolt: Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, megkente szemeimet, és azt mondta nekem: Menj a Siloámhoz, és mosakodj meg. Elmentem tehát, megmosakodtam, és most látok. Megkérdezték tőle: Hol van ő? Nem tudom, felelte. Ezt a nemrég még vakembert a farizeusok elé vezették. Az a nap pedig, amelyen Jézus a sarat csinálta, és megnyitotta a szemét, szombat volt. Ekkor a farizeusok is megkérdezték tőle, hogyan jött meg a látása. Ő ezt mondta neki: Sarat tett a szemeimre, és azután megmosakodtam, és most látok. Erre a farizeusok közül néhányan ezt mondták: Nem Istentől való ez az ember, mert nem tartja meg a szombatot. Mások így szóltak: Hogyan tehetne bűnös ember ilyen jeleket? És meghasonlás támadt közöttük. Ezért ismét a vakhoz fordultak, és ezt kérdezték: Te mit mondasz róla, hogy megnyitotta a szemeidet? Ő azt mondta, hogy próféta. A zsidók azonban nem hitték el róla, hogy vak volt, és megjött a látása, és oda hívták a szüleit. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által áldunk és magasztalunk téged ezen a szeles vasárnapi reggelen. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy megőriztél bennünket az elmúlt napokban, az elmúlt héten. Köszönjük neked, presbiterek, hogy megőriztél bennünket a tegnapi napon. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy felemelsz betegágyról, meggyógyítasz. És köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy te a szenvedőkkel és betegekkel is vagy. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy szent lelked járjon át mindenkit mai Isten tiszteletünkön. Minden lelkileg megtörtet, és minden örvendezőt. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy lelkeddel járjál bennünket, és vezess bennünket bűnismeretre, bűnlátásra, bűnhagyásra. Vezess el bennünket Jézus Krisztushoz. Szentlélek, Úristen, nyisd meg igédnek üzenetét előttünk, hiszen erre vágyunk oly sokszor. Amen. Az ige hirdetésre készülve 512. énekünket énekeljük, a 6. verszak legyen az. amellyel készülünk Isten igéjének meghallására. Az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található a felolvasott Szentlélekben, János evangéliuma 9. részében. Az első két verset olvasom újra. Amikor Jézus tovább ment, meglátott egy születése óta magembert. Tanítványai megkérdezték tőle, Mester, kivétkezett ez, vagy a szülei, hogy vakon született. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, az elmúlt hetek, az elmúlt napok bizonyos értelemben a számadásnak az időszakát is jelentették. Nem szeretnék kellemetlen kérdéseket feltenni, de azért felteszem, mert amikor az elmúlt napokról beszélek szülőként, akkor az a szembesülésnek az időszaka is volt, hogy tudnélik meghozták gyermekeink, unokáink a bizonyítványokat. És amikor meghozták gyermekeink, unokáink a bizonyítványokat, akkor az ember egyfajta belső mérleget is készített saját magában is, hogy mindent megtette, hogy a gyermek a lehető legjobb eredményt elérje az iskolában, és persze szembesítéshez abban az értelemben is, hogy amikor nem biztos, hogy akkor először derül ki, de amikor az ember szembesül vele, hogy nem minden úgy történt, mint ahogyan azt elvárta, vagy eltervezte volna, akkor bizony nehéz pillanatok és nehéz percek következnek. Persze azt is tudom evel kapcsolatban, hogy amikor a bizonyítványok megérkeznek egy ide után a nagyobbacska, a tinédzser gyermekek már csak a vállukat rándítják, hogy ez van. A kisebbeknek pedig azért van még valami fajta belső feszültség abból adódóan, hogy egy-egy tantárgyból a számadás, az értékelés egy picit jobban vagy rosszabbul sikerült, mint az elvárás. Nem is erre szeretnék most utalni, kedves testvérek, hanem arra, hogy amikor találkozunk egy objektív értékeléssel, és ezt az objektív értékelést tovább mondjuk, bocsássátok meg, valószínűleg az én tapasztalatom ilyen, tovább mondjuk a nagymamáknak, akkor ebből az objektív értékelésből egy nagy szeretetteljes értékelés lesz. A nagymamák már egy picit másképpen mondják tovább azt, hogy mi is történt a gyermekükkel vagy az unokájukkal. Legtöbbször az eseményekből azt hangsúlyozva és azt domborítva, ami ebből a legszebb, a legjobb, a leglátványosabb volt. És hogyha így kellene gyermekeket értékelni, vagy ezek az értékelések érkeznének vissza a pedagógusokhoz, vannak itt többen is, akkor bizony avval találkoznánk, hogy ezen a világon csupa jó képességű, csupa jó tanuló, csupa szorgalmas, csupa szép és csupa okos gyermek volna. Nem ez ellen szeretnék én beszélni, és nem azt szeretném elmondani, hogy a nagymamáknak nem lehet ilyen szerepe és ilyen helye. Azonban arra szeretném felhívni a figyelmet, kedves testvérek, hogy a Szentírás nem ilyen. És itt most nem a nagymamákat konfrontálom ezzel, hanem mondjuk ki nagyon őszintén és nagyon alázatosan azt, hogy a Szentírás beszél bajról. Beszél nehézségről. Beszél arról, hogy nem minden úgy történik, mint ahogyan azt mi remélnénk, vagy mint ahogyan azt mi várnánk. És ez a történet az egyik nagy példája ennek. Nagy példája, és bevallom őszintén, hogy mielőtt én az Úr Jézus Krisztust megismertem volna, hadd mondjam így, mikor gyermekkoromban szimpatikus lett számomra az Istennek az igéje, akkor ez fogott meg benne legelőször, hogy a Szentírás őszinte. Nem úgy beszél például az ószövetségi nagy hősökről, nagy alakokról, Ábrahámról, vagy Dávidról, mint akik makulátlanok lennének. Hanem őszintén beszél a bűnükről, hibájukról, rossz döntéseikről. És most pedig azt mondom, kedves testvérek, hogy azért szeretem a Szentírást olvasni, mert a Szentírás foglalkozik az élet legnehezebb kérdéseivel is. Nem söpri a fájdalmat a szőnyeg alá. Még akkor is, hogyha nem kapunk mindenre feleletet. Szeretnénk, de nem kapunk. A Szentírás sokszor, valljuk be őszintén, provokálja a mi életünket. Sokkol bennünket. Ellentmond annak, amit mi szeretnénk, ami után vágyakozunk, amit remélnénk. És az egyik legnehezebb dolog, amiről a Szentírás beszél, az, amikor egy gyermek szenved. Úgy szenved, ahogyan itt ebben a történetben. Emlékszem, néhány évvel ezelőtt két utunk is volt az Örgottyáni Juhán Zsófia református szeretet otthonban. Nem vagyok benne biztos, hogy egy zilahi, vagy éppen egy szentgyörgyi testvérünk, az a tippem inkább, hogy egy szentgyörgyi testvérünk, amikor végigmentünk az Örgottyán református szeretet otthon, fogyatékkal élők, ápoló és gondozó otthona minden osztályán, akkor ez az asszony az egyik szobából krokodil könnyeket hullatva jött ki, ez a legkisebbeknek az osztálya volt, 6 éves gyerekeknek az osztálya volt, akik nyílt gerincsel születtek. És ott voltak abban a korteremben, nem tudtak kilépni, kimozdulni, esélytelen emberileg nézve az, hogy ők valaha talán az egyik oldalukról a másikra fordulnak. És azt mondta ez az asszony, hogyha nem hal meg az én első gyermekem, akkor ő is így végzi az életét. Ez lesz számára az élet. A Szentírás a szenvedésről és a betegségről nagyon őszintén beszél. És kedves testvérek, azt kell mondanom rögtön az igehirdetésnek a legelején, hogy mi gyakran elfordítjuk erről az oldalról a fejünket és a tekintetünket. Vagy hogyha nem fordítjuk el a fejünket és a tekintetünket, akkor kampányszerűen fordítjuk oda a fejünket és a tekintetünket. Talán az egyik legszebb munkája az Úristennek, azt kell mondanom, az, amikor férfi emberek arcára van írva a döbbenet, ha találkoznak egy-egy ilyen nyomorúságos helyzettel. azoknak a férfiaknak az arcára, akiről azt mondja a mítosz, azt mondja ennek a világnak a mítosza, hogy ők az önrendelkezésnek a mintapéldányai, ők azok, akik függetlenek, akik kontrollálják saját magukat, és amikor oda pillantanak egy nehéz helyzetben lévő gyermekre, akkor elindul a könnyük. Akkor tehetetlenül állnak. Akkor az álmaik szerte fosztanak. Köszönjük meg Istennek azt, hogy nem engedi, hogy ábrándok között éljünk. Köszönjük meg Istennek, hogy lerombolja azt a hazugságot, hogy az életben nincsen fájdalom, nyomorúság. Köszönjük meg Istennek azt, hogy mindaz, ami ebből a szempontból körülvesz bennünket, arra irányítja a mi tekintetünket, hogy szükségünk van rá. Még inkább rá van szükségünk. És lehet, hogy a Szentírásnak az első tanítása nem túl kényelmes tanítás ebben a történetben, de mondjuk ki, hogy minden testi vagy szellemi fogyaték, minden, ami a világunkat körbeveszi, és Jézus Krisztus mégis ott van az embernek a szívében jobb, mint az egészséges testben való élés Jézus nélkül. Mert ha ezt nem mondjuk ki, akkor hazudunk ennek a világnak. Pál így fogalmaz egy helyütt a második korintusi levélben, mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy örök dicsőséget szerez nekünk. Van egy kis film, egyszer már utaltam rá, az evangélikus testvérek készítették elég régen, mert a videó minősége az elég rossz a világhálón. Lukács evangéliumát dolgozza fel az elveszett drakma történetét, trilógiának hívják ezt a kis filmet. Van egy rövid 15 perces kis film, valaki megnézi otthon, tegye meg, én nagyon ajánlom, hogy tegye meg. Az első fele beszél a pénzről, hogyan készül a pénz, az érme, az elveszett drakma példáját dolgozza fel. A második része beszél kofákról, olyan, én azt mondanám, hogy Hévíz Györki református asszonyokról, akik a piacon nagyszoknyában árulják a portékáikat, hogy elvész a pénzük és megtalálják. A harmadik rész pedig beszél egy kerekesszékes nőről, aki személyes bizonságot tesz, és elmondja, hogy ez az első mondata, ahogyan belehallgattam újra, megrázott a hideg. Életem első tapasztalata az volt, hogy édesanyám nem tudott szeretni. Így kezdődik a bizonságtétele. Életem első tapasztalata az, hogy édesanyám nem tudott szeretni. És hogy ez mennyi mindenre rányomta a bélyegét, párkapcsolataira, egyebekre, rányomta a bélyegét a családjára, és hogy nagyon korán elvált, egyedül nevelte a gyermekét, és amikor a lánya 18 éves lett, tudom, hogy említettem már, csak idézzük fel, akkor azt mondta, azt adom neki ajándék, vagy ilyen ballagás ajándéknak, hogy a magam életét kiontom. Hogy ez nem élet, amit mi élünk. Akkor még nem volt kerekesszékes. Bocsánat, de akkor már kerekesszékes volt. Hogy magam életét elveszem. Ez lesz a gyermekemnek a ballagás ajándéka. És ez az asszony elmondja, hogy hogyan tért meg, hogyan fordult oda Jézus Krisztushoz, és van egy nagyon szép, nagyon szellemes mondat ennek az asszonynak, és tudjátok, mondja, amikor majd oda kerülök Jézus trónja elé, mondja egy kerekes székes ember, akkor cigány kerekeket hányva járulok elébe. Igen, ki kell mondanunk azt, hogy mert ez nekem könnyű kimondani, de kimondta ez az asszony azt, hogy Jézussal az élet még
kerekesszékben is boldogabb, mint Jézus nélkül testben, egészségben. És kedves testvérek, hogyha nagyon őszinték vagyunk, mert a Biblia is nagyon őszinte, akkor azt is látnunk kell, hogy vannak olyan betegségeink ebben a világban, amelyeket magunkkal hozunk, magunkkal cipelünk. Mindannyian tudjuk ebben a közösségben, amik is gyülekezetünkben, hogy mit jelent az, amikor valakinek a gyermeke autista. Mit jelent az, hogyha valakinek a gyermeke Down-szindrómás? De arról már nagyon keveset beszélünk, kedves testvérek, hogy mit jelent az, amikor valakinek a gyermeke magzati alkoholszindrómás. Ez egy szerzett betegség. Magzati alkoholszindrómás betegség. Valaki beüti ezt is az interneten, ott van egy kisgyermeknek az arc, és ott van az 5 pont, amivel rögtön megállapítja a védőnő, hogy ez a gyermek mit hoz magával. És ezt nem lehet meggyógyítani. Nem úgy van az, hogy pricc-prac-truc, és akkor az illető jobb lesz. Eleve egyfajta idegrendszeri károsodással születik meg a gyermek. És akkor nem beszélünk nyitott gerincről, vakságról, kimondhatatlan betegségekről, amelyek emberi életeket nyomorítanak meg, amelyekre azt mondja az ember, hogy nem ezt álmodtam, nem ezt terveztem. Oda sokak számára pont ez a helyzet rontja meg a házasság hetében, most innenprontól leszek, a házasságot. Hány és hány férfi és nő vallja be, hogy minden visszavonhatatlanul megváltozott az életemben. Soha nem lesz a régi. Nem ezt kértem. És mit jelent, hogyha ezzel nekünk kell szembenéznünk? Neked, hívő, keresztény embernek. És nem csak az értelem, nem csak abban az értelemben, hogy te hordozod mindezt, hanem neked kell feleletet adnod ezekre a kérdésekre. Mit mondanál, hogyha nem beszélne róla a Biblia? Kifulladnál az ötleteidben? Kifulladnál a gondolataidban? Kifulladnál abban, hogy hát majd jobb lesz, majd lesz valahogy. És ez hazugság, mert ez így nem lesz. A Szentírás beszél a fájdalomról, a terhekről. Lássátok meg, hogy nem véletlen ebben a helyzetben, mert ez a történet erről szól. Lássátok meg ebben a helyzetben azt, hogy amikor Jézus azt mondja, hogy én vagyok a világ világossága, az a reménységnek ebben a sötét helyzetben való felmutatása. Amikor Jézus azt mondja, hogy én világosságból jöttem erre a világra, akkor az azt jelenti, hogy Jézus jön el azért, hogy minden kétségbeesést, minden értelmet és minden értelmetlenséget a saját személyébe bevonjon, és megváltoztasson. Kérjétek, kérjük Istent, hogy nyissa meg a mi szemünket is, hogy Jézuson keresztül láthassuk ezt a világot. Mert nem tudom, hogy feltűnt-e nektek, bevallom nekem, csak sokszori olvasások tűnt fel, hogy hogyan kezdődik ez a történet. Úgy kezdődik ez a történet, hogy és meglátott egy születésétől fogva vak embert. Ezen én mindig átsiklottam. Nekem mindig az maradt meg ebből a történetből, amit a tanítványok látnak. A tanítványok pedig azt látják, hogy ki vétkezett, ő vagy a szülei. Nekem mindig ez maradt meg ebből a történetből. Megkeresni azt, hogy mi okból van ez itt. Megkeresni azt, hogy mi a múltja. Mit lehet kiványászni belőle? A tanítványok ilyenek, de Jézus meglátja a vakembert. Mi az okokat kutatjuk, Jézus pedig meglátja azt, akinek szüksége van valakire. És tudjátok, hogy valaki kereszténynek mondja magát, akkor nem hivatkozhat arra, hogy a tanítványok is csak azt látták, hogy kinek a bűne miatt van ott, hanem akkor Jézussal kell látni az embert. Jézus szemével kell látnia azt, aki ott van előtte. És Jézus szemével nézve, tudjátok milyen az az ember, akit meglátott? Olyan, aki gyermekkora óta nem lát ebből a világból semmit, de nem könnyű az élete, hanem olyan az élete, mint akit a szülei magára hagytak. Mert azt halljuk ebből a történetből, hogy vannak szülei. Csak a szülei elnézik azt, hogy koldul a gyermekük. Nagyon kemény ez a helyzet. Itt nem egy, még csak nem is egy nyáspolgár, kispolgári családról van szó, hanem arról, hogy született egy nyomorék gyerekem, akkor az arra jó lesz, hogy koldul. És akik olvasták, vagy olvassák tovább ezt a történetet, azok még avval is találkoznak, hogy amikor megkérdezik a szülőktől a nagy tanács tagjai, hogy na mondd, ki gyógyította meg ezt a gyermeket? Most már elhisszük, mert ti vagytok a szülők, hogy vakon született. Ki gyógyította meg, akkor mit mondanak ezek a felelősségteljes szülők? Nagykorú már. Majd ő megmondja. Mert hogy nem akarták, hogy kiközösítsék őket a zsinagóga közösségéből. Nagykorú már, majd ő felel a saját tetteiért, az ő saját életéért. A tanítványok szánalmas, hogy azt kérdezik, hogy ki miatt, a szülők bűne miatt, vagy ő maga követett el valamit. Jézus pedig azt mondja, sem nem ő, sem nem a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Testvér, elég olyan, mint Lukács evangéliumában az irgalmas samaritánus történetében az, aki átlép a fekvőn, a vérbe fagyotton, hanem rég olyan figyelmes, olyan irgalmas, mint a te üdvözítő urad. És figyelj arra, amit ő mond. Jézus azt mondja, a legnehezebb helyzetben, nem tudok mindenre feleletet adni, de amit Jézus mond, azt elfogadom kétségtelen, vita nélkül. Jézus azt mondja, hogy nem az a fontos, hogy mi volt a szülőknek a bűne, pedig van a szülőknek bűne, látjuk. Van lajstrom. És nem csak ebben a családban, hanem minden más családban ott van a szülőknek a felelőssége. Hogy ne volna ott? De Jézus most nem ezzel szembesít, hogy mit rontottál el te, hogy mit rontok el én. Nem arról beszél Jézus, mert teológiailag igaz a Zsoltárosnak a szava, hogy lásd, én bűnben fogantam anyám méhében. Igaza van az 51. Zsoltárban Dávidnak. Hát Jézus nem erre ad feleletet. Hát egészen biztos, hogy bűnben fogant ez a gyermek. Mint ahogyan én is, és te is. Hanem azt mondja Jézus, hogy a konkrét bűn, a múltban elkövetett konkrét bűnök nem úgy függnek össze a jelen szenvedésével, mint ahogyan azt a tanítványok mondják. Hanem arról van szó, hogy ugyan van bűn, egyetemes bűn van. Nagyon határozottan beszél erről a Szentírás. Nincs olyan, hogy az ember ne vétkezne. Olvassátok el Mózes első könyvéből a harmadik részt, a bűneset történetét. Egészen konkrétan elmondja Isten igéje, hogy mi Ádám leszármazottai vagyunk. Vagy olvassátok el, felolvasom most a Rómaiakhoz írott levélből, a 8. részből, a 18. verssel kezdődő szakaszt. Így fogalmaz mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vettetett alá, nem önszántából, hanem azáltal, aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgasságából, Isten gyermekeinek dicsőséges szabadulására. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és együtt vajódik mindez ideig. De nem csak a világ, hanem még azok is, akik a lélek első zsengéjét kapták, mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, a testünk megváltására. Mert üdvösségünk reménységre szól, viszont az a reménység, amelyet már látunk, nem is reménység, hiszen amit valaki lát, azt miért kellene remélnie? Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor álhatatossággal várjuk. Jézus nem azt mondja tehát, hogy nincs bűn. Nem azt mondja Jézus, hogy nincsen ősbűn. Nem azt mondja Jézus, hogy nincsen eredendő bűn. Hanem azt mondja Jézus, hogy a jelen szenvedésének fizikai borzalmaiért nem biztos, hogy a cselekedeti vagy erkölcsi bűn a felelős. Nem a konkrétan elkövetett tett. És a tanítványok gyakran nem értik ezt a megkülönböztetést, hogy a bűn létezése az valóság, de nem okoz mindig konkrét szenvedést a világban. Volt egy kampány az Egyesült Államokban. Ennek a kampánynak az volt a lényege, hogy gyermekorvosok azt mondták, hogy akik várandósok, akik gyermekeket várnak, azok ne igyanak alkoholt. Egy null alkoholt hirdettek meg, és tudjátok, mi lett a következménye? Mit gondoltok? Kevesebb gyermeket tartottak meg a nők. Azt mondták, nem vállalják azt, hogy nem isznak alkoholt. És le is tettek erről a kampányra, és mérsékelték, és különböző megengedéseket tettek. Ma is így van, hogyha nagyon sokszor így van, hogyha ha kiderül valami betegség, akkor az ember azt mondja, hogy inkább nem. Kedves testvérek, ez a történet arról beszél, utoljára ezt hozzam ide, János evangélium a 9. részében azt látjuk, hogy káosz van. Mindenki mindenfélét mond. Mindenki mindenfélét gondol. A szenvedésről, a gyermekről, bűnről. Még adnék egy kulcs szót, hogyha az egész 9. részt végigolvassátok, akkor tegyétek meg otthon, erre most nem tudtam kitérni, hogy hányszor fordul elő, hogy tudom, nem tudom, nem tudom, tudom, nem tudtam, tudtam. Ezek a kifejezések, hogy mennyire nagy zagyvasság van ebben, hogy egyszer valaki azt mondja, hogy tudom, hogy kitette, másszor, hogy nem tudom, kitette. Összezavarodik minden ebben a történetben. Zavar van ebben a családban, zavar van a tanítványoknak a fejében. Értetlenség van, káosz van. És mégis, kedves testvérek, minden mögött ott van a teremtő, bölcs, céltudatos, szuverén Isten. Ha akarjuk, hanem ha bevalljuk, hanem. Itt nem okokról beszélek, ez a történet nem okokról beszél, hanem célokról beszél. És ebben az értelemben két ige van előttem. Az egyik Mózes második könyvéből a 4. rész, amikor Isten elhívja Mózest, és feladatot ad neki, akkor van egy ilyen mondata Istennek, hogy ki adott szájat az embernek? Ki tesz némává, süketté, látóvá, vagy vakká? Talán nem én az Úr? És a másik ige pedig a 139. Zsoltár, gyönyörű Zsoltárnak egy nagyon megrázó szövetségi igéje, amikor azt olvassuk, te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében. Még egyszer, ez nem oka annak, ami van, hanem ez a célja. Annak értelmében olvassuk ezt a történetet, hogy az Isten dolga megjelenjen a hétköznapokban. Gyökösi Endre fogalmazta egyszer, sokszor ki kell esnünk valahonnan, hogy Jézus karjaiba hulljunk. Ki kell esnünk valahonnan, hogy Jézus karjaiba hulljunk. Talán a biztonságos életből, talán egy biztonságos családból, talán a szenvedésből, a fájdalomból, valamikor valakit elveszítve esünk ki abból az állapotból, amiben vagyunk, és hullunk Jézus karjába, valamikor megromlott, szétszakadt házasságból. Nem nagyon értjük ezt, de igaza van Gyökösi Endrének. Sokszor ki kell esnünk valahonnan, talán az álmainkból, hogy Isten karjába essünk. Mert Jézus azt mondja, hogy az ember életének nem a vakság a célja, hanem Isten látható munkája. És ez azt jelenti, hogy a szenvedésnek a végső értelme az mégiscsak az életre mutat, az egész életre, az élet értelmére, Jézus Krisztusra mutat. Igen, ez a nyomorult ember kiesett a szülői ölelésből, kiesett a szülői pártolgásból, kiesett a normális életből, de beleesett Jézus Krisztus kezébe. És igazzá vált számára az, ami számunkra csak ígéret. Hogy tudnélik, ezért nem csüggedünk. Sőt, ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra, mert ami pillanatnyi, könnyű szenvedésünk, minden mértéket meghaladó, nagy, örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Isten adjon neked látást. Adja meg a látásnak a művészetét, hogy lásd az éretted szenvedő, helyetted meghaló Jézus Krisztust. Lásd az ő szeretetét, és az ő szeretete ösztönözzön téged arra, hogy meglásd a másikat. Amen. Amen. Válaszoljunk testvéreim az elhangzott igére. Énekeljük, nem olyan régen énekeltük már a 300. dicséretünket, harmadik és negyedik versszaka legyen most is előttünk. 300. dicséretünk, harmadik és negyedik versszaka.
Thank you.
Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, háladással köszönjük neked ezt az őszintességet, ahogyan igéd megszólal közöttünk, és nem csak fejbeverni akar, nem döbbenetet, hanem elindítani hozzád. Elindítani hozzád egészségeseket testileg, elindítani hozzád nyomorultakat lélekben, megkötözötteket, szenvedélybetegeket hozzád hívni, és látni, Urunk, azt, hogy az élet céljában te felmutatod az irgalmat, a kegyelmet, a lehetőséget. Köszönjük neked azt, hogy ez valóság ma is. És Urunk, tudjuk azt is, hogy hányan vágynak testi gyógyulásra, betegségre, nem kifejezetten csak arra tekintve, hogy milyen szerzett vagy örökölt betegségeket hordozunk, hanem abban a tekintetben is, hogy hányan vannak ma is kórházi ágyakon, járnak kezelésekre, alkalomról alkalomra, és az élet minőségük nem javul. Urunk, imádkozunk értük. Én magam hálaadással köszönöm, hogy ismerek és ismertem olyan testvért, aki a tövist a testében hordozta, és tudta, hogy azért van, hogy nagyjá ne legyen ő, hanem Jézus legyen a legnagyobb. Köszönöm, Uram Jézus Krisztus, azoknak a példáját, akik Jézus szemével látják a környezetükben lévőket, ahogyan énekeltük a múlt héten a szelíd szemmel, amely nem igazolja a bűnt, de gyógyulást szeretne adni a bűnösnek. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy egyre inkább ilyen tanítványait lehessünk, és ne csak sajnálatunkat fejezzük ki, bizonyos értelmevet, együttérzésünket azokkal a családokkal, ahol a betegség tombol, úrrá lesz, hanem hadd vigyük az evangéliumot, a jó hírt, hogy a megoldás nem a mi kezünkben, de a tiédben készen van. Köszönöm ezt. Uram Jézus Krisztus, imádkozunk hozzád a következő hét minden napjáért, terheiért. Már látható, vagy éppen még nem látható próbáiért. Kérünk, hogy könyörülj népünkön, nemzetünkön. Készítsd, Urunk, lelkeddel az evangelizációs hetet Pomázon, hát, hogy emberek hozzád forduljanak, térjenek meg. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatott csendes imánkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, szeretnénk köszönni gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és minden adományát. Szeretettel jelzem, hogy a 2015. év választói névjegyzéke megtekinthető a lelkészi hivatalban. Kérem, hogy tekintsük is meg, mert néhány héten belül lezárjuk és véglegesítjük a listát. Hirdetem, hogy február 16-a és 19-e között hétfőtől csütörtökig 18 órától a Pomázi templomban evangelizációs esték lesznek. Közöttünk szolgál Sebestyén Győző, Fót központi református lelkipásztor. Hirdettem, hogy Pomázi gyülekezeti házunkban 2015. február 20-án és 21-én, 20-a 18 órától Vasalvet műveiből egy 25 órás felolvasás lesz. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre az alkalomra. Hirdetem, hogy presbiterjeinknek és gyülekezeti tagjainknak Mátraházán egyházmegyei hét lesz, március 2-a és 6-a és 9-e és 13-a között a témája tegyetek tanítvánnyá minden népet. Kérem testvéreimet, hogy gondoljunk adunk 2x1%-ának felajánlására, magyarországi református egyházunkat, a 0066-os, pomázi református egyházközségünket pedig a pomázi református gyülekezetet alapítvánnyal támogathatjuk az adószám megjelölésével. Alkalmainkat hirdetem, hétfőn 17 órakor imaóra lesz Pomázon, 18 órakor énekkaritóba, kedden 6 órakor presbiteri bibliaóra lesz Csobánkán, Jégkereszt alkalom Pomázon, fél héttől bibliaolvasókör Pomázon, szerdán 6 órakor bibliaóránk lesz Pomázon, csütörtökön imaóránk Csobánkán, 6 órakor pénteken ifjúsági bibliaóra, vasárnap 9 órakor és fél 11-kor istentiszteletek, és 16 órakor pedig a Számusz kórus Leányfalun szolgál az idősek otthonában. Kedves testvérek, a hirdetések végéhez érve, istentiszteletünk vége is elközelített, záró énekünket keressük meg, a 195. dicséretünk lesz ez. Első verszakával énekeljük el, áldjuk Istent végével.
Isten végével, Isten itt is szeretünknek, mondjuk immár örömmel, dicséretet szent nevének, mi is terünk
Testvéreim, a reménység Istene töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Amen. Áldás békesség, Isten velünk viszontlátásra.